Akkor sok szeretettel köszöntelek benneteket, voltak akik elmentek, és hát nagy örömünkre második vendégünk nem feledkezett el, hogy megígérte, hogy eljön, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm dr. Farabó Tamás, aki olimpiai bajnok, Európa bajnok, világbajnok, többszörös magyar bajnok
vízilabdázó
volt, világkupa győztes és a magyar női válogatott egykori edzője. Úgyhogy Tamás, sok szeretettel köszöntünk.
Köszönöm a meghívást. Sziasztok!
Ami külön öröm számunkra, hogy Tamás nagyon elfoglalt, hiszen most már 6-7 évesek a hármasikrek, ha jól tudom, és épp emiatt, hát nem is szó szerint értendő, hogy visszavonult a vízilabdázástól, de annak a fő áramlatától igen, mert hát mint apa is helyet kell állnod otthon. Erről egy pár szót légy szíves, gyerekekről, asszonyról, családról.
Hát magamról annyit, hogy második házasságomban a Hilda nevű feleségem van, 15 éve együtt élünk, 12 éve a feleségem, és 2001-ben hármasikrek születtek. Természetesen ez úgy történt, nem titok, hogy annyira szerettünk volna gyerekeket, vagy gyereket, hogy természetesen hát mindent megtettünk azért, hogy ez bekövetkezzen. És miután az asszony is, meg én is kis hormon rásegítést kaptunk, annyira rásegítettek, hogy egyből három gyerekem lett. De természetesen az a fajta büszkeség, ami ezt a hármasikreket jelenti, az egy külön fantasztikus és egy isteni áldás. Persze hozzá kell tennem, hogy mindenki, aki korábban esetleg kételkedett abban, hogy én milyen vízilabdázó voltam, amikor megszülettek a hármasikrek, akkor mindenki azt gondolta, hogy ez a Farabó azért tényleg tudhatott valamit, mert azért, produkált, hogy egyszerre három gyereke született, az nem kis történet. A gyerekeim közül kettő kislány, Emma lányom, aki anyám után kapta az Emma nevet, Berta lányom, aki hát sajnos nem lett egy csinszka, mert egy nagy darab kislány lesz belőle, tehát Bonca Berta után gondoltok, mert egy szép, kedves név, és, de hát nem egy csinszka. És hát természetesen a fiút, egy fiú is van, és azt meg Farabó Tamásnak hívják. Hozzá kell tennem, miután egy barátomnak a gyerekét megkérdeztem, hogy milyen neveket javasolna a gyerekeknek, akkor még csak terve voltak, akkor azt mondta ez a kisfiú, hogy egyet mindenképpen a nevemre vennék, és ezzel annyira nevettem, hogy hát Farabó Tamás lett a kisfiú. Természetesen Farabó Tamás, miután nomen est omen, tehát a nevében van a sorsa, vízilabdázik, más lehetősége, választása nincsen. Épp egy szülőnek mondtam az uszodában, hogy hát természetesen miután Farabó Tamásnak hívják, hát vízilabdáznia kell, hát nem kell olyan sokat vízilabdázni. Erre a szülői rám ült, és azt mondta, aha, csak az életét. Hát valóban, tényleg más nem kérek, csak az életét, más lehetősége, választása nincsen, de úgy néz ki, hogy tehetséges, de a lányok is egészen tehetségesek, tehát jó testi adottsággal rendelkeznek. Igazából azt hiszem, hogy mind a három rám hasonlít, természetesen. Szegény anyjuk, aki egy törékeny, 162 centi magas, 53 kilós nő, hát megérdemelte volna legalább az egyik gyerek kicsit is ráhasonlít, mert ez három haramia, három hihetetlen erőszakos, lendületes, azért értelmes gyerek, aki jó fizikai és mondhatnám szellemi adottsággal rendelkezik, majd később beszélünk, hogy mit jelent a sportban a szellemi adottság. Úgy gondolom, hogy a sportra termettek, és alkalmasak lennének arra, hogy esetleg jó sportolókká váljanak. A két lány az igazából az iskolában, illetve egy külön órán most az a divat, hogy jazz rock, meg fitness, meg különböző hip-hop, aerobik, meg ilyenekre járnak a csajok, de hát ez nem baj, mert csinosak lesznek és szépek.
Most térjünk vissza rád. Te milyen kiskölyök voltál, hol nőttél fel, hogy kerültél te egyáltalán a sport közelébe, vagány kölyök voltál, és gondolták, hogy valamivel le kéne kötni ezt a gyereket, mert nem fér a bőrébe. Tehát mi volt a te indítatásod?
Az én indítatásom elsőben az volt, hogy én igazából benne a Klauzár utcában laktam. A Klauzár utca itt van a 7. kerületben, a régi gettónak a része. A háború után a kiirtott zsidóság helyére a vidékről feljött egyszerű, szegény emberek foglalták ezeket a többnyire szobakonyhás lakásokat, és én ott nőttem fel. Kazinczy utcai általános iskolába jártam, nem voltam jó gyerek, jó asszi gyerek voltam, de nem voltam, kimondtam, hogy rossz gyerek voltam, és hál' Istennek a két testemről tanárom, az egyik a kézlabda válogatottnak a későbbi edzője, Faludi Mihálynak hívták, a másik egy Patyi Györgymeti ember, aki vízilabdával foglalkozott, egymásnak adtak, hogy akkor menjél kézlabdázni, menjél vízilabdázni, és igazából az iskolai indítatás, a testemről tanárok indítatása miatt választottam a vízilabdát, mert amikor lementem az úszodába, akkor egyik pillanatra másikra rájöttem arra, hogy én nagyon-nagyon tehetséges vagyok. Tehát az biztos, hogy nekem öntudatot nem kellett adni, mert öntudatos voltam, és tisztában voltam a képességemmel. Azt hiszem, ez az egész életemet végigkíséri, és természetesen az nagyon fontos, hogyha az ember megfelelő testi adottsággal rendelkezik, de ugyanakkor rendelkezik az a fajta vagánysággal, mondhatnám egy ilyen olyan haramia gondolkodással, ami a sportban elengedhetetlen, mert a sportban mindenképpen szükséges az, hogy az ember rámenős legyen, és amit el akar érni, azt mindenképpen ha kell, akkor erőszakkal próbálja elérni. Ez a közeg, ez a Klauzár utca, ez alkalmas volt erre, mert ott elsősorban ilyen típusú emberek éltek. Másrészt pedig én saját magam is, gondolom genetikailag, ezt örököltem, és rendelkeztem azzal a lendülettel és képességgel, hogy amikor tisztában voltam, hogy nekem tehetségem van a vízilabdában, akkor ráadásul azt szoktam mondani, hogy nálam tehetségesebb fiú nem érkezett még a úszodába, de nálam többet egyetlen vízilabdázó sem tréningezett. Tehát én tehetséges is voltam, meg nagyon sokat tréningeztem. Ami pedig a testi adottságot illeti, azt szeretném nektek elmondani, mert ez nagyon fontos, és miután sporttal foglalkoztok, hogy nagyon sok erős vízilabdázó van a világon, és nagyon sok hajlékony vízilabdázó. De még a mai napig is talán még tizet se tudunk felsorolni, akik egyszerre nagyon erős és nagyon hajlékony. Ezt talán a nők tudják megmondani, mert nagyon sok erős férfi van, meg nagyon sok gyengéd férfi van, de alig van olyan férfi a világon, aki egyszerre nagyon erős, meg nagyon gyengéd. És hát ezt csak nektek mondom, a férfiak, nagyon figyeljetek, mert az ilyen hiány dolgokra kell benyomulni, mert mindig, amit a nők akarnak, akkor ott lehet a sikereket elérni. És még valami, amit korán megtanultam, fontos, hogy egy férfi táncolni tudjon.
Bizony.
A nők azok nagyon szeretik, hogyha táncolnak velük, és a férfiak többsége nem tud táncolni. És egyszer elmentem egy esküvőre, és az esküvőn a Kósz Zoli, aki a Vasasban vízilabdázott olimpiai bajnok lett, egy kapus fiú, annak az esküvő voltam, és ott volt egy fickó, aki, hát nem azt mondjuk, nem mondhatnám, hogy egy igazán jó képű, tehát egy idős, rossz képű, mondhatnám így is, ilyen helytelen kifejezve, és miután tudott táncolni, minden nő annyira szerette volna, hogyha őt is egy kicsit megtáncoltatja. Tehát igazából ennyit röviden az én gyerekkoromról. A gyerekkoromra elsősorban az volt jellemző, hogy jófejű gyerek voltam, de igazából a tanulás nem nagyon érdekelt. A tanulással kapcsolatban későbbiekben, amikor már sportoltam, amikor már válogatott voltam, akkor egyik pillanatra másikra eszembe jutott, hogy akkor hát azok a játékosok, akikkel én együtt vagyok, azok többnyire mind egyetemre járnak, és hát természetesen akkor nekem is illene egyetemre menni.
Jó, és ezt megelőzően, bocs, hogy mert, de majd folytatható, csak meg egy kérdés közben szúrok. Valószínűleg pluszba segített neked az, hogy a Vasasban ott volt Csapó. Tehát aki szintén egy nagyon nagy kvalitású játékos volt, és esetleg ez generálhatott köztetek esetleg egy pozitív értelemben egy harcot, hogy talán melyikőtök a jobb, vagy hogy a másik ott volt, hogy túlszárnyalni, hogy jobb lenni, nagyobb teljesítményt nyújtani, ilyesmi létezett, és akkor ehhez a továbbtanulás is hozzátartozik, ugye, mert hát
hogy őszinte legyek, ilyen értelemben nem volt. A mi barátságunk a Csapó Gáborral vagy a Dudival nem ilyen alapon működött. Azt hiszem az első pillanattól kezdve, miután egy nagyon nagy játékos volt és jó barátom, egy más poszton játszott, mert egy center volt, én meg egy mozgó és góllövő játékos voltam, soha nem volt benne féltékenység, és mindig azt mondta, hogy hát ő nem olyan jó, mint a Faragó Tamás, de hát ez már egy komoly jelző volt, ez egy dicséret volt, és a Gábor, a Dudi ezt úgy értette, mint amikor az írók magukról nyilatkoznak, hogy hát ő nem egy Dosztojevszki, de hát ha ez valaki ezt mondja, hogy nem vagyok egy Dosztojevszki, akkor azt jelenti, hogy azért elég jó írónak tartom magam. Tehát ugyanígy nyilatkozott a Gábor, és kétségtelen, hogy a akkori válogatottban a Szívós, az fogorvos, a Konrád fogorvos, a Sárosi állatorvos volt, nagyon sokan jogi egyetemre jártak, és hát igazából ennek a pikantériája nem is az, hogy én egyetemre mentem, hanem először le kellett volna érettségizni, mert egyetemre csak az jelentkezett, aki leérettségizik. És akkor ez volt az első olyan megmérettetés, ami számomra egy olyan érdekes dolog volt, és akkor én az ötös gimnáziumba iratkoztam, én magántanulóknak, és hát miután van egy olyan lehetőség, hogy ilyen szigorított vizsgával, amikor elkészülsz 3 hónaponként, nekiugorhatsz egy évnek, és én abból indultam, hogyha nekem egy vizsgaidőszakban 2-3 ezer oldalból kell levizsgáznom, és arra sincs több időm, mint másfél hónap, akkor 3 hónap elég kell, hogy legyen, hogy egy gimnázium évet abszolváljak. És ez így is volt, és ráadásul még úgy is tanultam, hogy mindenképpen még nem döntöttem, hogy orvosira megyek, tehát AOK-ra akartam menni, általános orvosira akartam menni, fülorgégész, mi akartam menni? Görgyőgyász, fülorgégész, meg körzeti orvos, és vagy állatorvosi, mert aki az AOK-ra jelentkezett, tehát az általános orvosira, az át kellett volna menni az OSC-be, és ezért választottam az állatorvosi egyetemet.
Jó. Akkor most ugye, hogy az elején én szoktam kérdezni, hogy egy kicsit bemelegítsük a témát, akkor kérdezzetek.
Szeretném kérdezni, hogy tartják még a kapcsolatot a régi csapattársakkal, Cserbenyák Tiborral, akinek ma névnapja van. Ugye ő is többszörös világbajnok, olimpiai bajnok, Európa bajnok. Tartják még a kapcsolatot a régi csapattársakkal?
Kedves, hogy mondom, épp ma a Magyar Nemzet olvastam, mielőtt eljöttem, és néztem, hogy Tibornak van, és gondoltam, hogy milyen Tibor barátom van, és nem jutott eszembe senki, de most, hogy szólsz, természetesen hazamegyek, és a Tibort föl fogom hívni. Svájcban él, valójában az ő végzettsége a kémiai biológus, és egy gyógyszergyár kutató laboratóriumban dolgozik, egy nagyon megbecsült szakember. És természetesen tartjuk a kapcsolatot. Időnként, azért, hogy időnként, 3 hónaponként, hát ilyen úgy, mert kambulit tartunk, amikor a férfiak összejönnek, de én azt mondtam, hogy csak akkor vagyok hajlandó eljönni közé, hogyha nem nosztalgiázok. Hát én nem bírom a saját korosztályomat, időnként szoktak olyat mondani, hogy megállítod az utcán, és valaki kiabálta, hogy Tamás, Tamás, és akkor azt mondja, nem ismersz meg, és ránézek, és egy öreg ember, és azt mondom, ne hozd rám a frász, azt mondja, pedig én együtt jártunk az iskolában. Mondom, mindjárt meghalok ilyetemben, ha rád nézek. Tehát tartjuk a kapcsolatot, és de mondom, az a lényeg, hogy nem nosztalgiázunk, mert nagyon kedves az a egy sportolónak, az a kedves, hogyha van, aki még emlékszik rá. Tehát én igazából magamról nem nagyon emlékszem, most azért kérdezem, hogy hány gólt lőttem Montrealban, mert én nem tudom, de most, hogy hallom, hogy 21-et lőttem, akkor így számomra ez egy érdekes dolog, már csak azért is, mert aztán talán 39-et lőtt a magyar válogatott, abból én 21-et, akkor így legalább mégis van fogalmam arra, hogy akkor ez mit jelentett, és hát én azt hiszem, hogy egy sportolónál mindig az az érték, hogyha nem ő beszél arról, hogy ő milyen gólt lőtt, vagy milyen cselt csinált, hanem van, aki még emlékszik rá. Tehát, és egyszer olvastam egy könyvet, van az új orosz irodalomban egy Jerofejev nevetű fickó, és ez az ember, amikor sétál Moszkva utcáján, egyszer csak egy költő, aki igazából költő akart lenni, de miután egyik pillanatra a másikra rájön arra, hogy bárpedig örökké valóság nincsen, ezért hát azt gondolja, hogy az a megoldás esetleg, hogy akkor mégis inkább a reklám szakmába helyezkedik, és majd valami ritmusokat gyárt, és Moszkvába sétál, egyszer csak lát egy ilyen régi cipősboltot, és a cipősboltban valami nagyon-nagyon régi, sárga, kézzel varrott cipőt, és ebben a pillanatban eszébe jött egy olyan gondolat, ami persze egy idézet ebben a könyvben, hogy úgy hangzik, hogy ha eltűnik az örökké valóság tárgya, akkor eltűnik az alanya is. És akkor már csak egyetlen alanya az, aki néha még emlékszik rá. Tehát ez az egész könyvből ezt a történetet, illetve ezt az idézetet jegyeztem meg, mert hát minden könyv szerintem nem csak azért jó az ember könyveket olvas, mert az egy élmény, hanem azt gondolom, hogy minden könyvben van egy pár mondat, amit érdemes megjegyezni, és én ezt jegyeztem meg. Visszatérve a saját gondolatomra, én azt hiszem, hogy az egy jó dolog, hogyha vannak emberek, akik emlékeznek azokra a sikerekre, amit mondjuk a magyar vízilabda válogatott abban az időben elért.
Jó, következő kérdés.
Azzal kezdted, hogy lementél a úszodába, és nem volt kérdés, hogy Faragó Tamás tehetség. És mit ért? Nyilván ebben van öntudat, tehát ugye van egy önbizalom, egy vagányság. De mi az, amit rögtön kívántál?
Hát természetesen az, hogy olyan adottságokkal rendelkeztem, mert elmondom, hogy tehát 193 centi magas vagyok, most 103-102 kiló, de igazából egy 50-es lábam van, és ha valakinek 50-es lába van, akkor el tudjátok képzelni, akkor mekkora a tenyere. Tehát olyan adottságokkal rendelkezem, ami egyrészt a vízilabdában nagyon fontos, mert ott lábtempó szükséges, tehát mintha egy békaláb lenne a rajtam, vagy egy haverom mondta, hogy ha engem lelőnek, akkor nem tudnék elesni, tehát ez akkor a lábam van, tehát tovább állva maradnék. Egyrészt ezt érzékeltem, másrészt pedig én azt hiszem azt érzékeltem, hogy nekem ott helyem van. Azt érzékeltem, hogy olyan úszáskészséggel rendelkezem, olyan elsősorban testi adottsággal, amiből többet ki lehet hozni. Tehát, és ezért aztán persze mindent megtettem, mert szó szerint állandóan azt néztem, hogy ki tudjak megelőzni, kinél tudnék jobb lenni, és az egész lehetőségem és tehetségem abból fakadt, hogy én mindig egy tökéletes majom szintjére szerettem volna eljutni, kvázi, hogy ha valaki valamit tudott a világban, akkor az én is megtanultam. Tehát egyszerűen csak utánozni kell, és hogyha ez azt gondolom, hogy egy sportban nagyon fontos ez a fajta utánzó készség. Tehát vannak olyan dolgok, amit általában a sportpedagógia vagy a sportedzés elmélet nem nagyon beszél róla, de például ütemérzék, vagy mondjuk például utánzó készség olyan hihetetlenül fontos a sportban, hogy én ezt abban a pillanatban érzékeltem, hogyha mindig azt mondtam, hogy általában az evolúció törvényszerűségének megfelelően a kicsik azok gyorsak és okosak. A nagyok azok meg erősek, de buták. De mi van akkor, ha jön egyszer egy nagy, aki nem csak hogy erős, hanem gyors is, meg okos is. Hát akkor természetesen akkor az egy olyan adottság, olyan lehetőség, hogy akkor olyan más nem lehet. Mert az ritkán adódik. Azt szoktam mondani, hogy a nagy állatok tehát ilyen őshüllők azért haltak ki, nem azért, mert nem tudom, hogy különböző mondták, hogy jégkorszak, mindenki, az én teóriám az, hogy mire a kicsi elkezdte enni a farkát, és a gondolat eljutott, tehát érzékelte, hogy valami nincs vele rendben, addigra már egy jó nagy métert lenyelt, megették a farkának a felét. Tehát egyszerűen, hogyha rendelkezik egy sportoló azokkal a tulajdonságokkal, amit egy vékonyabb testalkatú, de fürgébb és értelmesebb sportoló rendelkezik, de mindez az erővel és a lendülettel tudja párosítani, akkor abból valami kijöhet.
A női vízilabdában is fontos az ilyen robosz, az ilyen nagyobb láb vagy nagyobb kéz, vagy ott nem annyira, vagy az más?
A női vízilabdában is fontos, azért fontos, mert a nők is elsősorban harcolnak a vízben. A vízben azért például, amikor az ember az edzéselmélet részével foglalkozik, akkor el tudja képzelni, hogy miből áll a vízilabda. Tehát ha valaki edző akarna lenni, vagy egy edzői feladattal megbíznák, akkor tanulmányozna a játékot, és a játékban azt látja, hogy a vízilabda három mondjuk fő eleméből áll. Az egyik az, hogy úsznak, a másik az, hogy harcolnak. És ez természetesen a harcolás az azt jelenti, hogy ilyen testi ütközés és lábtempó és erő a dominált rész, és természetesen van a harmadik rész, amikor a labdával kell foglalkozni. Általában a játékot is itt föl lehet osztani, hogy, és a taktikát is föl lehet osztani, hogy miből mennyi kell, tehát ha van, akkor többet kell úszni, vagy többet kell a labdát dobni, vagy birkózni, és a nőknél is ugyanez fontos. Egy biztos, hogy a nőkkel kapcsolatban azért hát nem éppen egy női sportág, mert azért a vízilabdában a lányokra azért, ha bár igaz, hogy szeretnek ők is mondjuk harcolni, mondjuk egy hapsiért, de azért az, hogy egymást jól összeverjék, azt nem hiszem, hogy az olyan fontos lenne.
És akinek olyan kisebb végtagja van, az nem nagyon tud vízilabdázni?
Hogy?
Akinek nem olyan nagyok a végtagja, az is tud vízilabdázni, attól függetlenül?
Tud vízilabdázni, csak itt az a lényeg, hogyha valaki kicsi, és mondjuk nincs olyan testi adottsága, akkor, amit mondtam, gyorsnak kell lenni és okosnak. Azt szoktam mondani, hogy természetesen a Tom and Jerry-t, akit ugye hallottatok róla, az azért egy történet, mert az egér az okosabb és gyorsabb a macskánál, mert ha nem lenne okosabb és nem lenne gyorsabb, akkor nem lenne mese belőle, mert akkor a macska fogna megenni, bekapna, mint általában, hogy történik, és nincs miről mesélni. Tehát ennek megfelelően azokat a tulajdonság, adottságokat azt föl kell erősíteni, és azt fontos, hogy az a domináns legyen.
Tehát az is, akinek nincs nagy lába, nincs nagy
közöl. Jó, hát ezt végén, mert most meg lehet válaszol, akkor lépjünk tovább. Következő kérdés.
A vízilabdában nem hallottam, hogy úgy cselegnének, mint a focinál. Hogy ez miért alakult így? És az improvizáció is, mint a hiányozna a vízilabdából.
Jó a kérdés. Pontosan én azt hiszem, hogy a sebesség az, ami hiányzik a vízilabdából, az a lehetőség. Tehát nem olyan könnyű elúszni a másik mellett, mert ha a fociban egy megkerülés cselnél, természetesen azért olyan sikeres egy megkerülés csel, mert tudjátok képzelni, elgurítom mellette a labdát, és az mire megfordul, meg fölvesz azt a sebességet, amivel én elindulok, addigra már rég a hátam mögött van, és már nem is aktuális. A vízilabdában ez a fajta cselezési lehetőség sokkal kisebb, sokkal több a testi küzdelem, könnyebben megfogják az embert, és sokkal nehezebben tud az ember szabadulni ebből a fogásból, illetve, még egyszer mondom, nem olyan egyszerű a gyorsaságot kihasználni.
A nagyon jó riporterek, ha jól közvetítik a mérkőzéseket, ugye az a nem látó részére, hogy próbálja visszaadni azt, amit ő ott lát.
Igen.
Na most elmondom önnek, hogy én a közvetítésből azt vettem ki annak idején, mintha ön egy vékony, magas ember lenne, aki könnyedén hajlik jobbra-balra, és közben úgy lövi a gólokat, hogy a másik mellett úgy jobbra kihajlik.
Hát köszönöm szépen, mert én is magamat ilyennek képzelem el. És ez annyira azért
van... Ez a közvetítésből jött ki?
De ez az, hogy ez a fantasztikus. Amit ti tudtok, ez a fantasztikus. Mm. Tehát én ettől meghatódok.
Ugyanakkor én... a szívósnál meg azt hallottam, mintha csak az lenne a dolog, hogy ütközzön valakival, és kialakul egy mindent.
Meg kiemelkedjük.
Hát ez az, pontosan így van. Kétségtelen. Tehát amikor én játékos voltam, akkor mint egy sellő, tehát magamat olyannak tartottam, hogy ilyen egyszerűen csak így...
Valóban ilyen lég, hogy maga sellőnek gondoltam.
De ez így is volt, mert bocsánat, igen. Én láttam a Tamást játszani sokszor.
Tényleg, de tűnt, hogy de csodálatos, hogy, ahogy így, igen, így, igen. Ez az érzékelés.
Milyen lehetem birkózni az a Sverjeradzéval a szovjetek ellen? Hát az, ahogy hallottam, a nagy darab ember volt.
Igen, nagy darab ember volt, és hát ő például valóban olyan volt, mint egy orosz medve. Tehát jaj annak, aki erre az emberre rákerült, de természetesen, ahogy mondtam korábban, azért neki is megvolt a hiányossága, és hát természetesen mire megfogta a labdát, mire átvette a labdát, addigra azért meg lehetett előzni. Tehát a sportban az a fajta lehetőség és képesség, hogy mindig van benne a megelőzés lehetősége, az a kicsiknek, vagy a hajlékonyaknak, ezért ez egy lehetőség.
A szovjetekkel kapcsolatban, hát ha nem akarsz, ne válaszolj rá. De ugye akkoriban mindig beszéltéma volt, hogy a szovjeteket le szabad-e győzni, nem szabad-e legyőzni, odaadjuk-e a meccset, ne adjuk oda. Kaptatok-e esetleg utasítást, akár nyíltan, akár burkoltan, hogy gyerekek, hát most talán ezt a meccset nekik kéne odaengedni. Lehet, hogy nagyon hülye a kérdés, de...
Nem, mert ez mindig fölmerült, de igazából szeretném elmondani, hogy ilyesmiről nem volt szó, és ha lett volna is, nem tartottuk volna be. Pont ezért voltunk olyan szeretett magyar emberek, akik úgy gondolták, az átlagember, aki a szurkoló, hogy itt van egy csapat, itt vannak benne ezek a srácok, és ezek mindig az oroszokat legyőzi, a szovjeteket legyőzik, és igazából végre valaki elkéri az oroszoknak a száját. És ugyanakkor nagyon jó barátságban voltunk ezekkel a fickókkal, tehát fantasztikus emberek, hozzá kell tennem, hogy ezek az oroszok, ezek ilyen archaikus emberek, akiknél még mindig létezik a például a becsület, vagy a betyár becsület. Tehát fantasztikus. Sőt, én most nyilatkoztam egyik újságba, hogy annyira, mondjuk én egy nagy orosz irodalom rajongó vagyok, tehát hát igazából akkor már úgy gondolom, hogy ha az ember az oroszokat olvassa, akkor nem is kell mást olvasni. Tehát a Lermontovtól kezdve, most itt a, mondhatnám, a Jerofejevet említettem, de hát a mai modern írókig, ezek fantasztikusak, jellemző, hogy Oroszország, én nem akartam elhinni, most nemrég, amikor a női válogatott voltam Leningrádban, tényleg anyagint láttam, hogy olvas valaki a metron. Tehát egyszerűen valami hihetetlen hely, hogy ilyen még létezik. Van egy világ, ahol ilyen klasszikusokat olvasnak. És ezekkel az oroszokkal mindig nagy harcban voltunk, de mindig olyan volt az egész, hogy olyan nagyon, nagyon nagy szeretettel, és barátságban a tiszta sport értékeket tartottuk szem előtt.
Én csak közbevetőleg mondom, mert egy sportműsorban hallottam, azt a meccset egyébként láttam, és az egy futballmérkőzés volt, amikor a harmadik vagy a negyedik percben a Kipiáni egészen szélről gólt rúgott Szent Mihálynak, és hát senki nem értette, hogy miről van szó, és azt mondta a Szent Mihály Antal, hogy őt a mérkőzés előtt megkínálták kávéval, és az első pár percben olyan bódultság volt rajta, ami aztán elmúlt, de az idő alatt neki rúgtak egy gólt.
Hát azt nem mondom, hogy az oroszok nem csaltak, tehát az egy más kérdés. Tehát az, hogy soha olyan utasítást nem kaptunk, hogy egy mérkőzést át kell adni a szovjeteknek, az biztos. Az, hogy csaltak, az is igaz. Csak elmondom nektek, hogy képzeljétek el, ez ugye erről nem nagyon beszéltünk, hogy a moszkvai olimpián, kimentünk az olimpiára, és az olimpián olyan labdákkal játszottunk, ami körülbelül mondjuk 30-40%-on túl volt fújva. Tehát egyszer egy luftballon volt a kezedbe, és hiába, mire rájöttünk arra, hogy kéne szerezni egy tűzszelepet, amivel leengedni, állandóan le kell engedni a labdákat, egyszerűen képtelenek voltunk teljesíteni, és el tudjátok kézdeni, hogy mekkora csalás, hogy egy olimpián olyan labdával kell játszani, amit a többiek nem ismernek. Tehát szokatlan, körülbelül mondjuk olyan másfélszeresére nőtt meg ez a labda, annyira túl lett fújva, hogy szinte, amikor megfogtad, akkor mintha nem is vízilabdázzal, hanem egészen más sportot csinálnál, és mi előfordult. De hát én azt hiszem, hogy a Szovjetunióban nem ez volt az első simli, tehát...
És nem a legnagyobb.
Igen, és nem a legnagyobb, így van.
Jó, következő kérdés.
Olaszok, hogy egy ilyen labda jobbra fölén illetve.
Hogy? Még egyszer?
Jobbra. Mindig jobbra húzott előtte a labdát, akkor mindig úgy jobbra illetve föl. Mindegy kifli alakot úgy jobbra.
Igen?
Úgy gondolom, hogy az ilyen, ami túl van folyva, az mindig egy jobbra húz.
Hát ez az. Tehát az ez... Barátom, ha ott vagy velünk, akkor megmondod, hogy nekem szólsz, hogy azt mondom, hogy figyeljél, mert mindig jobbra húz már. Ha már ezen a rohadt labdán nem lehet változtatni. No, de hát ez az, hogy megmondom, hogy jó, hogy eljöttem ide, mert épp ideje értelmes emberekkel is találkozom.
Ez
ugye
nem történhet másképp.
Jó, de bármennyire is az ember megpróbálja a dolgokat logikailag megfejteni, egyszerűen... egyszerűen. Valószínű azért, mert addigra már olyan lelki folyamatokon megy keresztül az ember, hogy képtelen logikusan gondolkodni.
Két villámkérdésem lenne. Az egyik, hogy van a régi nagy olasz ellenfél a Gianni Gemagistris, és a másik, milyen esélyt lát arra, hogy 2012-ben negyedszer is olimpiai bajnok legyen a magyar vízilabda válogatott? Milyen utánpótlás?
Az egyik a kérdésre, Gianni Gemagistris az jól van, a firenzei női csapatnak a edzője, ahol a Stieber Mercedes és a Drágóc Rita játszik, valójában ilyen szakmai igazgató, de hát miután a Gianni régóta jó barátom, és látta, hogy én kitalálom magamnak ezt a női válogatott, ebbe megpróbált utánozni, és elég jól van. Igazából semmi nem érdekli elsőben a lóverseny, hasonlít a Kárpáti Gyurihoz, de jól van, mert Firenzében éltem egy évet, és hát aki Firenzét látta, ott ez egy olyan élhető város, hogy ott jól lehet érni. Különösebb egyéb ambíció nincs, nem tudom, hogy esetleg a női válogatottnak valaha is lesz az edzője, vagy esetleg hát ilyen delegátus, vagy nemzetközi képviselő lesz. A kérdés, a második kérdésre a válasz az, hogy hál' Istennek, és lekopogom, hogy a utánpótlás az fantasztikus Magyarországon. Újabb és újabb tehetségeket lehet látni az uszodában. Olyan tehetségeket, hogy az ember csak ámul. Csak egy példát, amikor a Varga Dani először lejött az uszodába, akkor az ember azt gondolta, hogy hát ez valami olyan tehetség, olyan Isten adta tehetség, hogy ilyen minden 10 évben születik. Erre lejött egy pár nap múlva az öccse, aki még nála is nagyobb tehetség. És így van, és ilyen újabb és újabb nevek előfordulnak. Csak szeretném megjegyezni, hogy 2 évvel ezelőtt nyertünk junior világbajnokságot, tavaly ifi Európa bajnokságot nyertünk, tehát az utánpótlás nagyon jó, és az utánpótlásban dolgozó szakemberek, azok hát többségében jó szakember, komolyan veszük a feladatunkat, és büszkék vagyunk arra, hogy egyáltalán a vízlabdával foglalkozhatunk.
Mi olyan kérdésem, hogy ez a
vízlabda... Ja, egy pillanat, visszatérve 2012-re.
Mert igen, jó, köszönöm szépen. 2012-re szerintem az a véleményem, hogy miután a Kemény Dénes maradt a kapitány, a Kemény Dénes szerintem a garancia vagy a lehetőség arra, hogy a magyar vízlabda válogatott ismét olimpiai bajnokságot nyerjen.
Hát akkor negyedszer is meg lesz.
Igen.
A Kemény Dénes... lányoknál
Egy pillanat, hadd fejezzed be.
Egy pillanat, csak ezt szeretném elmondani, hogy a Kemény Dénes, hogy tudjátok, ez egy fantasztikus egy fickó. velem egyidős, állatorvosi egyetemet végzett, nagyon jó barátom, és én saját magam is szerettem volna megfejteni, hogy mit tud, mi a titka ennek az embernek. Hát az a titka, hogy érdekes, amikor oda kerülnek a játékosok a válogatottban, mindegyik megokosodik. Tehát én miután a Sport TV-ben időnként szakkommentátor vagyok, és nézek olyan játékosokat, hogy csodálkozom, hogy milyen hülyeségre képes, oda kerül a válogatottba, és a válogatottban megokosodik, és fantasztikus dolgokat csinál. Ezt tudja a Kemény Dénes, és miután a Kemény Dénes, még egyszer mondom, 12-ben a magyar válogatottnak az edző, szerintem a magyar válogatott továbbra is esélyes, hogy újra esélyes arra, hogy olimpiai bajnokságot nyerjen. A kérdés a lányokra, hogy a lányoknak milyen esélye van? A lányoknak is esélye van arra, hogy olimpiai bajnokságot nyerjen. Én azt mondtam, amikor női válogatottnak az edző voltam, hogy a női vízilabda is a magyar vízilabda része. Tehát a csajoknak megvan az a lehetősége, hogy a legjobbakról tanuljanak. Tehát sokszor megkérdezik külföldön, hogy a magyar vízilabdának mi a titka. Hát az a titka, hogy csórok vagyunk. Az a titka, hogy nincs uszoda. Az a titka, hogy mindenki abban az egy vagy két uszodában tréningezik, és ezáltal a kisgyerek, amikor belép az uszodába, lehetősége van arra, hogy még igaz, hogy még csak szeretne vízilabdázó lenni, de lehetőség, hogy nap mint nap a világ legjobb játékosait láthassa. Tehát ott edz, csak például, mondjuk nekünk van egy vízilabda iskolánk a Csapó Gáborral, van 200 gyerek, meg a Vasas utánpótlás igazgatója vagyok. A gyerekek edzés után fogják, mert 5-től 7-ig van edzés, 7-től fölmennek, és a Vasas felnőtt csapatát megnézhetik, aki a Komjádi Uszodában tréningezik, és abban 5 olimpiai bajnok van, tehát a két Varga gyerek, a Kis Gábor, a Hosnyánszki, meg a Steinmetz Bardamás, tehát olimpiai bajnokokat láthatnak a gyerekek. Azt szokták mondani nagyképűen, hogy ez az uszoda, a sportuszoda, vagy a Komjádi Uszoda, a négyzetméterre eső olimpiai bajnokok száma a világon a legnagyobb, tehát ez...
Egy olyan kérdésem volna még, még az is lehet a túlpumpált vízilabdával, hogy túlzottan könnyű, ugye? Tehát nagyon túlzottan könnyű lehet.
Ez igaz, így van.
Nehéz elkapni, meg ilyesmi.
Hát az, hogy szállt, mint egy lufi olyan volt.
Hát akkor az túl könnyű volt.
Olyan szeretnék kérdezni öntől, amit az én számomra nagyon fontos. Általában az emberek, ha valamit csinálnak, az a nyilatkozik arra, hogy most saját magát képviselte, vagy az országot. Most kicsi dolgokban is az ember sokszor mondja azt, hogy nem ez az én eredményem, ezt én értem el. Érthető a kérdés?
Érthető. Én megmondom, hogy erre mi... Azt hiszem, hogy a csapatsportágnak varázsa abból adódik, hogyha az egyéni sportágakkal szemben, hogy amikor a Darnyi vagy az Egerszegi nyert, akkor mindenki büszke volt arra, hogy nekünk egy milyen helyes kis csaj ez az Egerszegi, meg a Darnyi mennyire ügyes. De a vízilabda válogatott nyert, akkor természetesen többes szám első személyben említett, hogy mi nyertünk. Tehát az a miénk. A Egerszegi vagy a Darnyi sikere az az övé, de büszkék vagyunk, hogy ez egy magyar ember, és közülünk való. Abban a pillanatban, hogyha egy csapatsportágról van szó, a csapatsportággal a szurkoló úgy azonosul, hogy mintha ott lenne a pályán, mintha részese lenne a sikernek, mintha részese is, de hát ezért olyan fantasztikus ennek a varázsa, nem véletlen, hogy egy labdajátékoknak olyan hatalmas tömegbázisa van, olyan szurkoló bázisa van, szemben mondjuk az egyéni sportágokat űzőkkel. Igen, parancsolj!
Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye, mivel edzősködtél a lányoknál, és ugye elég komoly időt eltöltöttél a fiúknál, és mennyivel másabb a fiú meg a lány öltöző, mennyivel másabb edzeni a két csapatot, tehát hogy mik az eltérések?
Jó kérdés, nagyon jó!
Hát én azt hiszem, hogy a legfeltűnőbb az, hogy először is a lányok azok racionálisak, a nők azok racionálisak. A férfiak azok mindig romantikusak, tudod? Eleve már a férfiak mindig okoskodnak. Tehát ha egy férfinek az edző mond valamit, és ez bármennyire is igaz, akkor is, mint a paraszt, igaz, hogy légvonalban 5 km, de ő tud egy rövidebb utat. Tehát az nem hagyja békén, az állam mindig meg akarja cáfolni. Egy nő az végig gondolja, és hogyha tényleg rád menne rációt, akkor megcsinálja. Tehát ilyen szempontból csodálatos volt nőkkel dolgozni, mert hogyha valahogy megállapodtunk, és akkor lehetett látni, hogy megvilágosult a csaj, és megértette, hogy mit szeretnék, és abban azt mondta, hogy hát igen, ez tényleg klassz, az biztos, hogy megcsinálta. Tehát eleve a nők azok ugyanakkor a férfiakra inkább az jellemző, tehát a nőkre az jellemző, hogy racionálisak, és hogyha megfogja egy férfi a vállalkot, akkor romantikusak lesznek. Mi férfiak, mi elsősorban romantikusak vagyunk, de hogyha egy nő megfogja a vállunkat, akkor racionálisak leszünk. Tehát azt hiszem, hogy ez az alapvető különbség. Ami ugyanakkor egy nagy különbség, egyáltalán nem tudtam megszokni, az pedig, hogy a nők egyszerre több mindenre képesek figyelni. Tehát egy férfinél a koncentrálás az egy atavisztikus tulajdonság. Tehát az ősi ösztön benne van. Tehát ha koncentrál, akkor erektál. Ha pillanatra nem koncentrál, ugye a gyerekek nincsenek itt, akkor abban a pillanatban már gáz van. Egy nőnél még ilyesmi is nincs ilyen gond, mert még a legintimebb pillanatban is százféle felé figyel. Tehát egyszerűen ez, amit én nem tudtam megszokni. Én láttam, ránéztem a lányra a fejére, és láttam, hogy a labda száll felé. Láttam az arcát. Az arcán a következőt vettem észre. Pontosan tudja, hogy a nézőtéren ki, hol ül, kivel beszélget, milyen ruha van rajta, meg még nem tudom micsoda, de a labdára nem figyelt. És szinte fölállt a hajam, és azt mondom, csillagom a labda, mondanám a labda, de már nem volt, amire kimondta volna, addigra már a labda elment a fejem mellett, mert annyi mindennel foglalkozott. Tehát ez, amit én nem tudtam, ezt nem tudtam kezelni, hogy ez egy fantasztikus dolog volt. Ugyanakkor, még egyszer mondom, az a fajta ráció, ez a megértés és annak az elfogadása az engem lenyűgözött. Természetesen volt még más tulajdonság is, tehát a tulajdonság különbség a két nem között. Ugye elsősorban mi férfiak olyanok vagyunk, tehát mi barátság nélkül is képesek vagyunk egy cél érdekében valamit megcsinálni. Tehát azt mondja, hogy jó van, hagyj engem, elnézést, nem mondtam semmit, de megfogjuk és eltoljuk. Mondjuk ezt a tasztalt kéne eltolni. Tehát nőknél egy feladatot csak akkor lehet elvégeztetni, hogyha ott a teljes harmónia fennáll. Ott a közösségi szellem, a barátsága, nem tudom én. Tehát a nőknél, hát mondjuk mi férfiak, nekünk nem kellett az, hogy mi társasozzunk. Hát mindenki csinálta a saját dolgát, amikor összejöttünk, akkor a legfontosabb az volt, hogy teljesen, hogy mi barátok vagyunk, vagy nem vagyok barátok, képesek vagyunk-e együttműködni, kollaborálni, közösen a feladatot elvégezni. Nőknél ez lehetetlenség, nőknél ott mindig valami összetartás szükséges volt, és azért volt fontos, nekem szerencsém volt, mert a nőknél a Stieber Merci, aki egy csapatkapitány volt, ő képes volt ezt a kohéziót adni. Tehát hogy akkor üljük le, akkor játszhatok, és akkor engem ebből kizártak. Nekem nem kellett semmivel, ezekkel nem kellett foglalkozni. Időnként voltak olyan történetek, persze, amikor valami kellemetlenség volt, mondom, hát csillagom, ha tudtam volna, akkor segítek. Azt mondta, Tamás, te soha semmit nem tudtál. Igen, mert baj... Én ilyen szempontból alkalmatlan vagyok ilyen, tehát pedagógusnak vagy edzőnek, mert engem áh, tehát eleve ne akart megtudni, mert megtudod. Tehát eleve ez a kérdés. Másodszorban nem szeretném, még a Buddha is azt mondta, hogy Istenem, nőket csak az életedet nem meséld el. Tehát én nekem mindig mindenkit végig kéne hallgatnom, és hát végig kéne hallgatni, ráadásul tudom azt, hogy nem tudok rajta segíteni. Nem tudom rajta segíteni, hogy a Zoli elhagyta, a Laci meg még nem szeret. Most én mit tudjak ebben a helyzetben csinálni? Én azt tudom, hogy hogyan kéne a labdát jobban dobni, és hogyan kéne bedobni, de én ezt nem tudom megoldani. És én mondtam, hiába mondtam a csajoknak, hogy én elég idős vagyok, és elég okos, és én nagyon sok utat ismerek, de én nem tudok tanácsot adni, mert bármelyik útra lép, minden út nehéz. Tehát... Köszönöm szépen, kedves, hogy szervusz!
Következő kérdés.
Szeretném még kérdezni, hogy 1973 volt az első világbajnokság Belgrádban, és azt ugye sikerült a miénknek megnyerni. Ez anyagilag jelentette valamit, akkor kaptak ezért valami pluszt. És a második kérdés, hogy ugye három szakember irányította a csapatot, Rajki Béla, Kárpáti György, és ki volt a harmadik? Rajki, Gyarmati, Kárpáti. Ki volt az abszolút főnök?
Hát a Rajki Béla, Gyarmati és a Kárpáti, így, hárman.
Megvan a három.
Igen, meg volt, de ki volt az abszolút, aki, akinek...
Rajki Béla. Rajki Béla volt a szövetségkapitány.
És az elismertség, a honoráriumot kaptak azért a 73-as első világbajnokságért?
Hát barátom, megmondanak az össze, én nem emlékszem, hogy mennyit kaptunk. De egyet tudok, és ezt most komolyan mondom, azt tudom, hogy a Montreal olimpia után azt hiszem 45 ezer forint volt a jutalom. És miután a differenciáltan osztották el, tehát azt hiszem, hogy olyan 60 ezer forintot kaptam, 70 ezer forint volt egy Trabant. Tehát most azért ki tudod számolni, hogyha a legolcsóbb kocsi mondjuk most egy olyan 2 millió, 2,5 millió, akkor körülbelül a mostani árérték arányban körülbelül 2 millió forintot kaphattunk. Körülbelül. Mit kérdezted? Bocsáss meg, elfelejtem, hogy a Rajki Bélával kapcsolatban?
Ki volt abszolút főnök?
Ja, Rajki Béla, Rajki Béla bácsi, az egy fantasztikus ember volt. Fantasztikus ember volt, 52-ben, 56-ban vele nyertek olimpiai bajnokságot, így van.
Még ez egy személyes emlék, a 70-es évek legvégén történhetett a Margit-szigeti úszodában, egy Vasas OSC mérkőzés volt, a kérdés majd egy kicsit áttételes lesz. Ugye az történt, hogy azt hiszem támadott az OSC, elverték tőle a labdát, és amikor az OSC játékos elúszott, akkor téged arcon rúgott lábbal. Te ott a víz tetején elterültél, szerintem meg az eszméletedet is elveszthetted, és ugye akkor az történt, hogy ez az OSC játékos, nem tudom ki volt, ez kiszaladt a partra, és a többi játékos ki a vízből, a kis hadon a játékosok fel, és egy iszonyatosan nagy verekedés lett. Na most nem tudom, hogy erre emlékszel, nem emlékszel, a kérdés az, hogy muszáj-e ilyen durvának lenni a vízilabdának, mi vezetett el idáig?
Igazából nem muszáj, hogy durva legyen. Tehát az a bizonyos jelenet, amit te megéltél és láttál, előfordul, de természetesen pont a vízilabdának a nehézsége az, hogy egy szubjektív sportág mindig a bíró kezében van a döntés és a mérkőzés irányítása. És hát, hogyha egy bíró kiengedi a kezéből a mérkőzést, akkor bármi előfordult. Abban a pillanatban, ahogy olyan durvaság előfordul, mint ahogy ott is egy durvaság, mert igazából én egy olyan játékos, tudjátok, hogy én olyan játékos voltam, hogy én elég erős voltam, de nekem nem volt lehetőségem arra, hogy én verekedjek, mert nekem gólokat kellett lőni. A csapatban voltak olyan játékosok, akik, hogyha engem bántottak, akkor azok megbosszulták, vagy azok például Csapó Gábor, de volt egy olyan játékos és egy pár ember, hogy csak szóltam neki, és abban a pillanatban már helyettem is intézkedett. Apropó, elmesélek nektek egy történet, Németországban játszottam, egy erdélyi fiú volt a másik idegen légiós mellettem, Gyuszi a neve, Gyuszi, és hát a Gyuszi egy ilyen szangvinikus fickó volt, és hát mindig kellett figyelmeztetni, hogy Gyuszikám, kicsit vegyél vissza a dolgokból, és egy ilyen nyitott tenyérrel, lehet, hogy a kézzel mind az öt ujjamat kinyitottam, és úgy jeleztem fel, hogy Gyuszikám, nyugi, és a következő pillanatban azt látom, hogy Habár én szóltam neki, hogy Nyuszi, egyszer csak az ellenfél játékosok közül egy lebeg a víz felszín, és az ömlik a fejéből a vér. Mondom neki, Nyuszi, mondom, az Isten szerette állat, mondom, mit csináltál? Mondom, hát hülye vagy te, és azt mondja, te mutattad, hogy ötös. Ez egy olyan történet, ami egy ilyen szellemes történet, minden esetben ez csak azt mondom, hogy nekem soha nem kellett verekednem, hanem csak fölemeltem a kezem, bemutattam, hogy hányos számú játékos az, aki meghúzt, és a Gyuszi már intézkedett.
Bocsáss
meg egy pillanat, igen.
Olyan dolgokat kérdezek, ami érdekes. Na most abból indulok ki, hogy próbáljuk, átvezetem a zenébe. Most akkor magamról beszélek egy kicsit. Én elkezdtem tanulni gyerekkoromtól valakitől. Akkor én átveszem egy az egybe az ő stílusát, és amit megtanulok tőle a zeneszámot, az egy az egybe abban a stílusban le tudja játszani a gyerek. De később már eljut abban a helyzetben, hogy teljesen olyan más zene dolgokat, műveket is képes átvinni ugyanabban a stílusba, mert azzal az emberrel is tudott azonosulni. Na most itt következik az én komoly kérdésem. Mindig azt hallom, hogy a partról, már ettől nem tud segíteni a játékosoknak. Ezt én nem ismerem el, ugyanis ha élnék benne, mint játékos, én úgy képzelem el, hogy az edző az egyben tanárra is kelljen, hogy váljon, ott a gyakorlásokon keresztül át kell, hogy vegyen egy technikát, valami olyan információt, amit ott meg kell oldani. Stílus. És hogyha én élnék bent, abban a helyzetben rögtön tudnom kellene, hogy ő mit csinálna abban a helyzetben, hogy csinálna. És én ezt nem ismerem el, hogy egy edző a part széléről nem tud segíteni, az az én számomra nem edző, vagyis nem jó tanár.
Ja, hát barátom, ezt az, elmondom neked, ez, talán értem a kérdést, tehát azt hiszem, hogyha egy beteg elmegy egy pszichológushoz, de a beteg okosabb a pszichológusnál, akkor valószínűleg nem tud, nem várhat segítséget. Tehát ugyanúgy ez is sokszor előfordulhat, hogyha a játékos okosabb az edzőnél, akkor hiába tekint az edzőre, esetleg az edző. Igen, de azért ez nem ilyen egyértelmű, mert itt arról van szó, hogy itt mindig, minden pillanatban helyzetek vannak, és a helyzetre az optimális módon kéne reagálni.
Az ennyiben megvan.
És igen, de itt a sportban így van, tehát itt a sportban gyakorlatilag mindegy primitív kompjúter úgy kéne működni minden játékosnak és az edzőnek is a feje, hogy bejön az információ, és arra az információ az adekvált választ, tehát a megfelelő választ kibocsátja.
Tudom, de most olyan szintűeknek kell játszani.
Igen, de sokat feltételezelte az emberekről, tehát igazából sokat feltétele az emberekről, nem mindig nem csak nagyon okos emberek vízilabdáznak, hanem természetesen olyan játékosok is, akik sok mindent nem is értenek. Tehát én azt csináltam, amikor Németországban és meg Olaszországban is éltem, hogy akkor valójában az történt, hogy egy hatalmas nagy táblát írattam, és kifüggesztettem az uszodába, és amikor bementünk edzésre, akkor mindenki az a táblát nézte, és a táblára az volt ráírva, hogy itt csak két lehetőséged van. Egyes pont, érted, kettes pont, nem érted, de jól csinálod. Tehát a sportban is csak így működik ez az egész, hogy nem kell feltétlenül értened, elég, hogyha jól csinálod, és azok a játékosok, akiket esetleg nehezebb szellemileg gyúrni, képezni, azok azt szoktuk mondani, idomítani kell, és akkor ilyen feladatokkal kell megbízni.
Ezért jobbak a nők. Mert több helyen tudnak figyelni.
Gyerekek, ha megengedtek, elbúcsúznék. Azért elmondom miért, mert a családom most jön haza vonattal, mert én hazajöttem kocsival, hogy ide eljöjjek hozzátok, és megyek ki a keleti pályaudvarra, és igaz, hogy ez nekik egy nagy élmény, mert a három gyerek már 8 éves, és még vonaton nem ül csak egész gyerekkorba, és most megyek eléjük, és miután 3-4-8-kor jön be a vonat, és most már 4-9 vagy 4-8 van, így szeretnék tőletek elbúcsúzni, szeretném megköszönni, hogy meghívtatok, és hát...
Köszönöm szépen, hogy ilyen kérdéseket feltehettem önnek, mert azért minden nap az ember nem tudja ilyen embernek feltenni.
Barátaim, megmondom őszintén, én meg köszönöm nektek. Egyrészt, amit már korábban is említettem, hogy a sportoló abból táplálkozik, hogyha van szurkoló, aki emlékszik rá. Ugye, mint két magas lexikális tudással rendelkező hallgató nagyban segített a kérdések feltevésénél. Köszönöm szépen nektek, és hát te pedig egy olyan intuitív ember vagy, olyan, azt lehet mondani, hogy egészen másképp, valóban másképp látod a világot, és legalább nekem is adtál egy lehetőséget, hogy én is ebből a világból valamit érzékeljek, és nekem ez egy másik emlék, egy élmény, hogy én olyasmit hallhattam, amit amikor játékos voltam, akkor sem biztos, hogy tapasztaltam, de legalább most utólag megtudtam. Köszönöm szépen.
Hát annak idején a 72-es Münchenben a Mark Lescu bíró ténykedése sokáig beszélt téma volt itthon. Erről milyen emléke van?
Hát az, hogy valójában az, hogy elcsaltak egy mérkőzést.
Éppen ebből kapcsolatban, hogy említették.
Igen? Még jósolni?
Nem értem.
Szoktál még időnként jósolni?
Nem.
Jó. Arra voltam kíváncsi csak, vagy lennék kíváncsi, de az idő mit csinál a Vasas, és mit csinál a Eger?
Hát a Vasas szerintem biztos, hogy bajnokságot fog nyerni.
Igen.
Az Egernél pedig ott nagy gubancok vannak, mert a Gerendás Gyuri egy nagyon jó edző. Együtt nyertünk olimpiai bajnokságot, de így van. És a Gerendás Gyuri igazából az a probléma, hogy nem nagyon tud kijönni a játékosokkal, és hát én szeretném, hogyha annál sokkal jobb eredményt elérni, de úgy tűnik, mint olyan hátrányból indul a playoffban az Eger, nem sok sansz van, hogy döntőbe kerüljön.
Én előbb kérdeztem azt egyébként, hogy kicsit elkészültem, én reggelből jöttem, úgyhogy legalábbis általában is vagyok egymást elég régóta, találkoztunk is egyszer-egyszer, de mostanában értetőkóból egy pár éve nem nagyon jár a póló meccsbe.
Jó, hát akkor köszönjük, hogy eljött.
Én is köszönöm szépen.
Én elég csak annyit, hogy a doppinggal kapcsolatban tudnál segíteni. Nem kell feltenni, most egy-két napon belül felhívják, hát a jövő havit tévén.
Jó, megkérdezem, jó, hogy mi újság van, és akkor jelentkezünk. Beszélünk,
jó? Jó, köszönöm szépen, szervusz.
Hello, lányok, sziasztok, köszönöm szépen.
Rita, mi volt a kérdés?
Semmi, csak megnéztem, hogy mekkora a kezelfenyémhez képest.
Hát miért nem hajoltál be, hogy egy pacsitod, és akkor megérezted a szorosul? Hát jó nagy az
ember. Igen!
Köszönöm szépen!